fel a Biblia óránkat, az 1 Korintus 4.1.5 ige alapján tartjuk. Tehát úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért, addig, míg el nem jön az Úr, ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretét. Jó, hát úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ezt az apostol mondja, ő rá azért így tudunk tekinteni, ugye? De úgy tekintsen minket minden ember. Itt most kérdés az, hogy ezt mi magunkra is alkalmazhatjuk-e, hogy mi is Isten titkainak sáfárai vagyunk, és ez ugye egy minőséget jelent, ami azt jelenti, hogy a sáfárnak egyrészt vannak kötelességei, amit ugye rábízott az Isten, tehát vannak bizonyos dolgok, amelyekkel el kell neki számolnia, ez az első kötelesség a sáfárnak. Ugyebár ő a hűséget hangsúlyozza, a hűség az lényegében tartalmazza ezt, mert ha megbízok valakit valamivel, akkor a hűségem azt jelenti, hogy megteszem, ami rám volt bízva, és ugye úgymond megbízhatóan képviseltem Istent, vagy az Isten akaratát az életemben, vagy a rám bízottakkal kapcsolatban. Ezen úgy elgondolkozhatunk, hogy könnyen átsiklunk, hogy valójában tényleg mi fölvesszük ezt a sáfárság dolgot, mit jelent ez nekünk, hogy mindenki egy kicsit magában néz, mi az, amit ő megél ebből, elvállal. Ugye, hogyan élhetem meg én ezt a sáfárságot? Hát szerintem az, hogy sáfárságot csak akkor kaphatunk, hogyha valakivel, aki ezzel megbíz, az a valódi kapcsolatban vagyunk. Tehát úgy sáfárnak lenni nem lehet, hogy én azt kinevezem magamat, hogy mostantól kezdve sáfár vagyok, de egyébként semmiféle kapcsolatom nincs. Tehát önjelöltként nem lehet sáfárkodni Istennél, hanem ott személy, vállalnom kell a személyemet, vállalnom kell az Istennel való kapcsolatomat, tehát nem lehet személytelenül sáfárnak lenni, hanem abban benne vagyok, és tudom, hogy kinek vagyok ugye a sáfára. És a sáfár nem önmaga kénye kedve szerint sáfárkodik, hanem neki igazából igazodnia kell ahhoz, hogy mit kívánnak tőle. Tehát ő nem a saját személyiségét fogja szolgálni, hanem a személyiségével és lényével fog szolgálni valakit. Na most ez ugye okozhat egy olyan feszültséget, hogy Isten kívánhat-e tőlünk olyat, amit mi nem tudunk megtenni. Akkor lehetek-e én Istennek sáfára, hogyha valamire én mondjuk tegyük fel képtelen vagyok. De olyan elvárásom van Isten részéről, amit én mondjuk, ha már az ő sáfára lettem, akkor nekem azt meg kéne tennem, de én ezt nem biztos, hogy meg tudom tenni. Ugye itt láthatjuk, hogy Pál apostolra olyan sáfárságot bízott, amit ő most látjuk, hogy tökéletesen be tudott tölteni, mert amire kirendelte, azt a feladatot ő betöltötte. Apostolnak hívta, tanított, megadta hozzá kellő erőt, megadta hozzá a kellő kitartást, és rengeteg munkát elvégzett. Tehát, ha így nézzük, akkor a sáfárságban a másik fontos dolog, hogy tudjam azt, hogy Isten mit bízott rám. Ne pedig beleugorjak, mert vannak feladatok, amelyeket meg kell valakinek csinálni. Ez is fontos, hogy ne várjunk mindig arra, hogy Isten majd megszólít, hogy hát tedd már meg, vedd már föl a söprűt és söpör ki. Ugye, mert erre nem biztos, hogy kapok. De ha valaki erre is megkapja, akkor ez is jó. Tehát, hogy ezt a sáfárságot, ezt valakinek intézni kell, vagy Isten végzi közöttünk, és inkább arról van szó, hogy mi nem halljuk meg, hogy ő indít bennünket. Ugye? Hanem várunk, vagy hagyjuk, hogy más is indítson. Hát mindig mások indulnak, ugye? Akkor mi várunk arra. Tehát az nem lehet sáf. Vagy ugye nehezen leszünk úgy sáfárok, hogyha az indítást nem értjük meg, amire mondjuk Isten indít. Nincsenek indításaink. Ja, akkor az indításból jönnek azok a dolgok, hogy vállalunk valamit, indításból jön az, hogy hűségesek leszünk valamin, és akkor gyakoroljuk benne magunkat. Ha már eleve nem indít bennünket, akkor nem leszek miben, nem fogok vállalni dolgokat, és nem fogom benne gyakorolni magamat, ha nincs indítás. Nincs indítatásom, mondom, és nekem nincs erre indítatásom. Akkor mire van? Hát, semmire. Ugye, tehát, hogy akkor, ha nincsenek indításaink, akkor nehezen tudunk az Istennek szolgálni, és akkor ugye a mi sáfárságunk olyan, hogy névleges. A sáfárnak nincsen indítása, a sáfárnak, ha így nézzük, csak státusza van, de nem biztos, hogy van valódi tartalom is mögött. Ez azért is talán fontos, mert ha Isten indít bennünket, akkor azt mondja a Szentírás, hogy az egy olyan elementális dolognak is tűnhet, vagy olyan, amit jó nekünk megtenni. Isten indítása nem kényszernek kell fölfognunk, hanem inkább az egy ilyen pozitív irányba való elhatározás, egy olyan dolog, amit én is szeretnék megtenni. Szerintem Isten olyan dolgokra akar bennünket indítani, amivel mi harmonikusak tudunk lenni. Miért? Ha Isten ismer bennünket, miért adna nekünk olyat, amivel mi nem vagyunk harmónia, ami nekünk nem tetszene? Mert Isten mindig olyat ad, ami nekünk nem tetszik, hogy azért csak alázatra tanítson bennünket, mert hát olyat ad nekem, amit én nem szeretnék megcsinálni, és Isten már megint azt szeretné. Ha így élem meg a sáfárságomat, az rövid ideig fog tartani, mert ki az a sáfár, aki mindig élvezi azt, hogy ó, Isten olyat mond neki, amit hát megint nem szeretnék megtenni, akkor hamar alább hagyja a sáfárság iránti vágyam, mert hát Isten olyan dolgokat kér tőlem, amit én nem szeretnék megcsinálni. Tehát ebben is látom azt, hogy Isten adhat olyat, amit én nem fülig hozzáfogam, de hogy mondjam, Isten szerintem nem abban gyönyörködik, hogy akik őt szolgálják, azok nem gyönyörködnek abban, amit csinálnak. Tehát megadja hozzá a szívbeli indítást, megadja az örömöt benne, és azt akarja, hogy élvezzük ezt az életet, amit vele élünk, ne pedig ugye azt érezzük, hogy megint valami nyűgés teher. Ez azért fontos, mert a jó szívvel való szolgálat, vagy sáfárkodás a gyülekezetben, az terjed. A rossz szívvel való sáfárkodás, amit kényszerűségből csinálunk, vagy na esik, akkor jó, az pedig a fordítottja, tehát akkor más se fogja megkívánni, és hagyják, hogy hadd csinálja, mert nem kívánatos senki számára. Ugye? De ha valaki ettől kivirul, ha valaki ebben jól érzi magát, ha valaki ettől több lesz, ha valaki ezáltal tud adni másoknak, akkor másiknak is vonzó lesz. Ez az, amikor másoktól elkívánok valami, de jó, hogy ő azt csinálja. Én is szeretném azt csinálni, ugye? Van ilyen, amikor azt érezzük, hogy ez vonzó számunkra. És akkor szeretném én is azt megtenni. Na, de itt jön a fordulópont, ha még egymásra várunk, hogy legyen ilyen, és nem vállaljuk fel a saját indítatásunkat, nem bátorodik fel a másik. Mert nem járok én a saját sáfárságomban, nincs, hogy lássa, hogy én miben forgolódok az Úr dolgaiban. Lehet, ez egy pici dolog is, de azt én jó szívvel teszem, akkor az egy minta mások számára is. Tehát így van az, hogy ez a hűség, csak ahhoz tudok hűségesnek lenni, ami számomra, most azt mondom, olyan érték, amelyet én szívesen megtartok, egy sáfárság. Az nem egy béresi állás, az egy bizalmi állás a sáfárság. Megbíztam benned, te is megbízol bennem, és mi egy bizalmi alapon vagyunk egymásnak elkötelezve. Így bízunk mi Istenben, Isten pedig ránk bíz dolgokat. Ugye hitből Isten hisz bennem, hogy én ezt meg tudom tenni, én meg higgyem el, hogy ha Isten mondja, akkor van lehetőségem, hogy ezt jól meg tudjam tenni, és így bízhat egyre többet. Én is hiszek abban, hogy Isten ezt rám bízta, és hiszem, hogy ezt meg tudom tenni, és Isten is egyre jobban, most azt mondom, rám bíz dolgokat, és akkor van a fejlődés, hogy van, aki kicsiben elkezdte, aztán egyre több bizatik rá, és akkor még jobban tudna. Ugye látjuk ezt, hogy lehet, hogy ez abszolút nem így van, hanem van egy statikus sáfárságunk, ezt elvállaltam, és életem végig ezt csinálom. Ez is jó, ez is hűség. Hogy legalább azt megcsinálom. De a sáfárságban lehet egy ilyen dolog, mint pára is, hogy sok mindent rávízott, és menet közben először azt mondta, pogányok apostol esze, tudta Pál, hogy ez mit jelent? Fogalma nem volt. Aztán első missziót, második, harmadik missziót, és aztán egyre pakolódtak rá a dolgok, és egyre többet kapott, ugye? És akkor kezd el bővölködni az ember. Tehát mindig szeretnénk bővölködő híve életet élni. Több ige, imádság, alkalom, minden. Táplálkozunk, és vesszük magunkat az isteni erőket. Jól érezzük magunkat. Mi az, ami igazából mégis azt érezzük, hogy mégsem bővölködünk. Mert hiányzik az egyéni indítás, az egyéni vállalás, és az, amikor kipróbáljuk mindazt, amit kaptunk az Istentől, valamilyen szinten. Amikor készpénz, vagy hogy mondjam, Sáfár, most azt mondom, készpénzesíti egy picit az életében, valamit megél belőle, amit rábízott az Isten, és utána az gyarapítja majd az Úr. Tehát, hogy elkezdődik ez a fajta életté teszem egy picit ezt a dolgot, amit én ugye Istennel megélek. Na, de ebben az a lényeg, hogy ez természetes legyen. Egy sáfár, nem olyan, hogy beöltözik sáfárnak, és akkor én mostantól sáfár vagyok, és nem tudom, megéri ezt ilyen szimpadias módon. Hanem ez sokkal egyszerűbb. Pál nem kürtöltetett maga előtt, hogy ő apostol, ő nem privilégiumokat szerzett ezzel, hanem magának egyre több problémát. Vagy egy nehézséget. Tehát ő megküzdötte azt, hogy ő elismertesse az apostolokkal, hogy ő is apostol, ugye? Másrésztől meg rengeteg szenvedés, és ahogy látjuk, hányszor megkövezték, meg mi mindent átért, meg a halál révén állt az élete. Ha ezt belegondolunk, akkor ki a fene akar sáfár lenni? Hát gondoljuk azt, hogy mi tőlünk ezt nem várja Isten. Kevesebb dolgokkal is beéri, nem kell naponta kockáztatnunk az életünket, és nem kell beutaznunk a fél világot, hogy hirdessük Jézus Krisztust. Ennél egyszerűbb dolgokat is elég. De az, hogy indítva lehessünk, hogy a szívünkben legyen egy ilyen természetesség az Isten iránt, hogy indítani tudjon, és ránk bízzon dolgokat, az szerintem fontos dolog. Mert akkor mi van? Van Isten, vagyok én, és én hallgatom őt, ő mond nekem dolgokat, de nincs rám semmi sem bízva. Olyan feladat nélküli vagyok, úgy ellibegek ebbe a dologba, se eleje, se vége, ugye nincs miért én, tehát nincs cél, céltalanság van a hív életben. Az is lehet cél, hogy Istent megismerjük, igen, az is cél, csak hogy ismerjük meg, ezáltal megismerjük-e, hogy céltalanságunk van, tehát nincsen tisztázva a viszonyunk, hogy akkor most én ki vagyok, Isten ki az én számomra, nem tudom, érthető. És akkor úgy összemosodnak a dolgok, és semmi sem az enyém igazából, mégis minden az enyém. Ugye, ha kell valami, akkor tudom, hogy mi, ugye, akkor elveszem, ha meg valamit kell csinálni, nem nekem kell. Tehát akkor kinek? Akkor már nem tudom, hogy most nekem kéne megcsinálnom, vagy másnak, és általában lehet, hogy azt mondom, hogy hát talán másra vonatkozik ez. Tehát, hogy így akkor nem tudom a helyemet meghatározni, és ez miért lesz problémás, mert akkor bejöhet egy ilyen feszültségem, hogy akkor mi végre is vagyok én itt. Ugye? Mert hogy már jó Istennel lenni, és mindenem úgymond megvan, de akkor valamilyen szinten hiányzik belőle az a fajta lendület, vagy az a fajta öröm. Mert akkor van bennem öröm, hogyha tudom, hogy mi a, nem tudom, a feladatom talán, és akkor azt elvégzem, és akkor kapom az Istentől az áldást rá. De mit tud megáldani Isten? Mert mindig kérjük, hogy áldjon meg bennünket az Isten. És akkor megkérdezem, hogy akkor mivel áldjalak meg? Mit áldjak meg az életedbe? Mert áldás úgy jön, hogy cselekszünk, vagy vagyunk, és gyakoroljuk valamibe magunkat, és azt meg tudja áldani. De ha csak úgy el vagyunk, és ugye az egész úgy kifolyik, akkor mit áldjon meg abból, ugye? Nem tudom, próbálom egy kicsit érthetőbbé tenni. Tehát, hogy nem tud megnyilvánulni akkor Isten, ha én nem nyilvánulok meg. Hát ilyen egyszerű. Tehát Isten is hozzám van valamilyen szinten kötve, hogy keresi azokat, akikben ő meg tud nyilvánulni, de ha a sáfár nem nyilvánul meg, akkor Isten nem tud megnyilvánulni, mert a sáfár ilyen keresztül nyilvánul meg. És akkor mindjárt értjük a problémát, akkor azt mondjuk, hogy nem tapasztalom Isten, nincsen Isten élményem, nem tudom, de szeretném, elmegyek valahol, hogy megtanuljam, hogy kell Istennel lenni, de a megnyilvánulásaimban nem változtam, elmentem, bizonyos dolgokat megismertem Istentől, de nem válik életté bennem. Mert nem tud a megnyilvánulásban Kibontakozni. Hát, hogy mi lehet ez? Ugye egyrészt talán hát az életünkre vonatkoztatva azt, hogy elkezdjük érezni, mert egy sáfár először a saját maga dolgait kezdi el rendezni. Tehát Pál is először a saját életét rendezte el Istennel. Nem ment el, 3 évig Arábiában volt, és nem mindjárt ment el apostolkodni. Ott volt egy ilyen idő, hogy önmagunkat odaadni Istennek, és akkor elrendezzük a dolgainkat. Ez mindig fontos, hogy aki ugye gondod legyen magadra, az Isten előtt, és utána pedig akkor tudsz menni másokhoz is. Aztán ugye erről beszél, hogy én legkevésbé sem törődöm az, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. Ez a mások véleményétől való függetlenség. Az Isten dolgai azok különböznek, tehát Isten olyanra is elhívhat bennünket, vagy olyan dolgokat is mondhat, amivel mások nem értenek egyet. Most ez nem feltétlenül így van minden esetben, de hogy szabadok vagyunk mások ítélkezésétől. Szabadnak kell lenni egy sáfárnak, mert nem annak áll, hogy a XY mit mond róla, hanem hogy az Isten mit, mert ő bízta meg. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ne mások ítélkezése vagy véleménye határozza meg, hogy én mit vállalok az Úrban, hanem az Úrnak a személyes indítása határozza meg, hogy én ezt vállalom. És ne ítéltessem meg ezért, hogy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam fölött, ez meg a másik, hogy a sáfárnak önmagát is valahol szabadon kell hagyni, hogy ő maga sem ítélje magát meg, mert az Úr elhívott egy dologba, és én megítélem magamat, hogy én milyen vagyok ebben a dologban, nem jól ítélek. Mert én nem tudom megítélni magamat olyan értelemben, hogy nem az én ítéletem fogja meghatározni, hogy jó lelkész voltam, vagy nem. Én ugye azt mondom magamról, hogy rossz lelkész voltam, tegyük fel. Isten pedig azt mondja, hogy jól vagy, olyan jó szolgám. Nem mondhatja. Én azt gondolom, hogy Isten úgysem ezt fogja mondani, mert én ezt is ezt nem tettem meg, és nekem még 1000 dolgot meg kellett volna tenni. Mert akkor lehet, mert látok más lelkészt, aki többet tesz, tegyük fel, hogy bármit, ugye? És akkor itt hol van a határ? Mikor fogom azt érezni, hogy én jó lelkész vagyok? Hát, ez, hát akkor itt van az, hogy igen, vagy érezhetem, vagy törekedjek arra, hogy jó lelkész, mivel nem érzem, ezért egyre több mindent fogok tenni, hogy ezt az éhségemet, ezt a bizonytalanságomat volt olyan, vagy pedig megnyugszom, és azt mondom, én ennyit teszek, és így is jól vagyok. De akkor meg ugye az a veszély, hogy nagyon megnyugszom, és akkor már nem vagyok indítható. Ugye? Ez is baj. Na, de hát, hogy ugye milyen érdekes, hogy egy dolog különbözőképpen igen, hogy felfogjuk, és tehát itt jön az, hogy az azért az mégis, hogy legyen indítatásom, legyen valamit, amit az Isten megteszek. Ez fontos, hogy az életemben legyenek úgymond vállalásaim, amire azt mondom, hogy ilyen engem erre az Isten indított, és ebben én megteszek. Tehát szerintem ezen áldás van. Ez jöjjön spontán, a saját ritmusomban, Istenből fakadó kapcsolatomban, ne kényszer alapul, ne azért, mert más mondta, ne azért, mert én magamat nyöztöltetem azon, mert ez amikor magamat ítélem, és azt mondom, na jó van, legyen már egy vállalásod, akkor ezt megcsinálod, jó? Akkor én önmagamnak vagyok a sáfára, megkötöttem a magam kis üzletét, rendben, ennyit megcseszünk az Úrért. Ugye? De akkor magamért tettem meg, én önmagamat menedzseltem, igen. Fényeztem egy kicsit, és nekem ez így elég, ugye? Értjük, de mi sem önmagunknak nem szolgálunk, se a másiknak nem szolgálunk, hanem Istennek szolgálunk, és ez nekünk egy öröm, hogy neki szolgálunk. Ez, ha már így megértettük, akkor jó. És akkor szabadok tudunk, hogy ez a két nagy dolog, amitől szabad vagyok önmagamtól, a sáfárnak, ez egy hatalmas lehetősége, hogy önmagát túl tudja, ki tud önmagából szabadulni. Szabad ember tud lenni a szolgálatban. A szolgálata ezért, mivel Istennek teszi, szabad. Ezért úgy tud cselekedni, mintha nem cselekedne. Ez egy kegyelmi állapot, tehát ez a ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal kéz, vagy nem tudom, lehet, hogy fordítva van írva. Tehát, hogy adó pozícióba tud kerülni, és nem önmagáért nem gyűjti a piros pontokat. Ez azért jó, mert megfigyelhetjük, hogy megkeseredik egy ember egy szolgálatban, mert nem figyeltek rá, nem úgy reagáltak, nem olyan eredménye lett, nem olyan hatást ért el. Isten nem mondta, hogy mindenki ránk fog figyelni. Isten nem mondta, hogy sikerünk lesz. Isten nem azért indít bizonyos dolgokra, hogy siker legyen. Nem feltétlenül. Vannak lelkészek, akik sikeres lelkészek, és mi van a többivel, akiknek nincs akkora fénykörük. Akkor azok nem lelkészek, nem az Isten hívta, nem jó lelkészek. Ugye, ha már így nézzük, Isten is elhívta őket, de nem mindenkinek adott, és annak is ad, ő is segít valakinek, csak lehet, hogy nem olyan soknak. Tehát ezek is ilyen mércék lehetnek. Tehát, hogy senki nem mondta Isten, hogy mindenképpen sikeresek leszünk, ez a siker is egy ilyen, úgy gondoljuk, hogy ez egyetlen nagyon fontos mérce, hogy ha növekedünk, akkor Isten szeret bennünket. Ha nem növekszik a gyülekezet, akkor baj van. Hát mondhatjuk, igen, ami nem növekszik, az visszafejlődik, az izé. Csak hogy kérdésem az, hogy mindig lehet-e növekedni. Mindig kell-e növekedni. A mai világunk is arról szól, hogy állandóan a fejlődés, a fenntartható fejlődés, mindig fejlődni kell. És hova jutottunk, egyre nagyobb pörgés van. Kereszténység sem arról szól, hogy úr ezt mondta, azt mondta, na menjünk, na csináljuk, na ez legyen, na az legyen. Akkor itt is állandóan lótunk, futunk. De az sem, hogy nem csinálunk semmit, mert mindegy, hogy ezt mondta, mindegy, azt mondta, azt nem nekem mondta, hát neked se, senkinek se, és akkor nem csinálunk semmit. Ugye ez a másik véglet. Hogy a Biblia és az életünk között egy olyan távolság van, hogy semmi sem igaz ránk, nem ránk vonatkozik, hanem valakire. Ugye ez sem jó. Na de ezt az egész feszültséget csak úgy tudjuk feloldani, hogy komolyan vesszük a saját sáfárságunkat, és én veszem komolyan, és Istennel elkezdek kommunikálni. Mert Isten fogja nekem megmondani, vagy esetleg a lelki pásztorom megmondja, de lehet, hogy én úgy veszem, hogy azt nem jó mondja, mert azt nekem nem jó. Valószínűleg csak ő gondolta úgy, hogy azt nekem meg kell csinálni. Itt jön az, hogy esetleg milyen tekintélye van valakinek, mennyire tud motiválni, esetleg a lelkésze azt mondja, hogy ezt tegye, és azt mondja, ezt az Úrtól kaptam, mert a lelki pásztorom azt mondta, hogy ezt kéne megtennem. Ugye ez már egy nagyon lelkipásztornak nagyon kellemes, hogy akkor azt mondhatja, hogy ezt, és akkor elfogadják, hogy ezt mondta, akkor ezt kell megcsinálni. De tegyük fel, olyan lelkipásztoron, aki nem mondja meg, hogy mit kell csinálni, hanem mindenkit szabadságban hagy, akkor az történik, hogy a személyes Isten kapcsolatból, vagy a szükségletekből látva az ember, hogy vannak szükségletek, akkor megkérdezi az Istent, ő önmaga, hogy mit szeretnél, Uram? Látom, hogy ilyen lehetőségek vannak. Én, nekem van erre indításom tőled, hogy behozza ezt a dolgot. Tehát ott már akkor, mivel én nem szeretem, hogyha megmondják, hogy mit csináljak, akkor egyedüli esélye az Istennek van. Mert egyébként soha nem mondhatja meg senki, vagy csak rövid ideig vállalok ugye dolgokat, vagy nem tudom, tehát értjük. Akkor Istennel valak. És itt jön a csiki-csuki, hogy akkor, ha Istenünk nincsen, nincsen Isten kapcsolatom, akkor senki nem tud engem motiválni. Ugye, mert hát ha ő nem fog indítani, akkor céltalanság lesz az Isten gyülekezetében. Olyan értelemben, hogy nincsenek rábízva. Ha valakire az bizatik, hogy eljár rendszeresen, az is egy Isten és szolgálat, hogy jelen vagyok. Én azt annak tekintem, hogy valaki rászállja az idejét, ott van, erősíti a jelenlétével, föntartja a gyülekezet folytonosságát, ezt nem tartom hiába való szolgálatnak. De ha tegyük fel, az ő jelenlét egy megszokottság, ami nem baj, de közben nem érti az Istennek a dolgait, és nem történik benne fejlődés, akkor ugye látjuk, hogy ez egy jó dolog, de mégis nem tud kiteljesedni, és akkor, hogy így mondjam, partalanná válik ez a dolog, tehát sehova nem visz. És ez meg az Istennek szomorúság, hogy itt ültél, itt voltál 15-20 évet, és nem jutottunk el addig a pontig, hogy igen, hogy A-ból B-be, és akkor ugye ezt érezzük, hogy megrekednek az emberi életek, és nem tudnak eljutni erre a fajta megtapasztalásra. Na és ebben segítség az, ha elindulnak közöttünk, hogy erről mondjuk szó van, ha erről felszabadítjuk az embereket, ha erről elkezdünk ugye beszélni, vagy ugye azt mondjuk, hogy vannak feladatok a gyülekezetben, amit meg lehet csinálni, és akkor abba be lehet állni, és lehet, hogy valaki azt mondja, ez nekem jó, és fölvállal a dolgokat. De utána mindig van egy személyesség, amikor Isten azt elintézi, hogy azt tőle kapja meg. Tehát úgy érzem, hogy kevés az, hogy emberek jó szándékból valamit megtesznek. az egy ideig tart, és utána azt mondják, most tegye meg más, mert eddig én tettem meg, ha én meg tudtam tenni, akkor tegye meg más. Tehát ebben érezzük, hogy ő szándékozott valami, de nem biztos, hogy ezt már, tehát ez nem a sáfársággal teszi, mert lehet, hogy ezt leteszi, és akkor utána már nem foglalkozik vele. Nem is kér újat se. Tehát ugye értjük, tehát nincsen neki úgymond igénye arra, hogy valamit megtegyen az Istennel kapcsolatban. Tehát ezért aztán másik dolog, hogy megvilágítja, hogy ne ítéljük másokat ebben a dologban, míg el nem jön az Úr, hogy majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretét. Tehát egyáltalán ne ítéljetek. Ez ugye a sáfárságra vonatkozik, legalábbis én úgy veszem. Mivel az Istennek a dolgairól van szó, illetve arról van szó, hogy a mi életünk nem teljesen világos, vagy értem, hogy vannak sötétségnek titkai, ezt az emberekről mondja. Tehát van az életünkben egy olyan terület, amit nem a világosságban történik. Minden az életünkben, a sáfárságban is lehetnek, mivel emberek vagyunk, és tehát mondjam, egy szolgáló életben is lehetnek problémák. Ha csak nem ott kezdődnek igazán, mikor elkezdünk szolgálni az Úrnak, és vannak titkok, amelyek ugye egyrészt a mi, meg Istennel való kapcsolatunknak, és Isten ezt tudja, de annak ellenére a sáfárokat nem veti el. Tehát itt jön az, hogy a hűséges, meg hűtlen sáfár, vagy nem tudom, hogy mégis sáfára marad az Úrnak, lehet, hogy megítéli, vagy lesz ítélete, de a sáfárságából nem mozdítja ki, vagy vannak ugye például, amikor kimozdítja a sáfát, ha nem jó a sáf, az már egy véglet, de az Isten úgy gondolja, hogy kimozdítja, és elveszi a sáfárságot, és másnak adja át. Tehát türelmes az Úr, és tehát hogy mondjam, miközben a fény felé haladunk, egyre több minden árnyék bevilágítatik a mi szívünkben, és megláthatjuk a mi jellemünknek a sötétebb oldalait is. Ez fájdalmas folyamat, de mások is megláthatják. Erre mondja, hogy aki elkezd szolgálni, azt ne ítéljük meg, mert ki fog bukni. Tehát ő nem egy tökéletes ember, tökéletes Isten szolgálja, hanem sáfár, akinek vannak dolgai. De ne te ítéld meg, tudd azt, hogy majd Isten megítéli őt, és helyre fogja rakni. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindent tűrjünk el, tehát vannak fokozatok, amit megteszünk, de mégis rábízzuk a végső ítéletet ugye Istenre, aki majd mindent a helyére fog tenni, és nyilvánvalóvá teszi a szívnek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. De ez ugyanúgy lehet negatív, hogy mi valakit nagyon dicsérünk, túl dicsérünk, bár ugyan azért nehezen szokott előfordulni szerintem, valakit túl dicsérünk, igen, úgyhogy a dicsérettel kapcsolatban itt, hogy Istentől lesz az igazi dicséret, ha Isten dicsér meg bennünket, de tudjuk, hogy az is jó, hogyha mi egymást kell, és hát nem tudunk így működni, hogy ne dicsérjük meg egymást, vagy ne pozitívan álljunk hozzá. Erről is beszélgethetünk, hogy mennyit tudunk mi egyáltalán így egymást bátorítani. Mert akkor felgerjesztjük a másikban azt, hogy bátor legyen, erős legyen, menni fog ez neked, sikerülni fog. És nem baj, hogyha nem sikerült, tegyük fel, akkor is csináld tovább. Tehát van hitünk és bizalmunk ahhoz, hogy feladatokat elvégezzünk. Hát átadom a szót.